Olvasom Isten igéjét a Jelenések könyvének 21. fejezetéből, a 9. verstől a 27-ig, amely így hangzik. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura neve írva Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérő vessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel. 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök, ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedón, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a 11. jácint, a 12. ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Amen. Egyszer egy híres író, és egyébként édesapa és ige hirdető, George MacDonald, nem az, hanem a másik, beszélgetett a fiával ebéd közben, és hát szót követett, témát követett, és egyszer csak rátértek a mennyek országának és az utolsó időknek a kérdésére. És aztán, ahogyan beszélgettek, és egyre inkább belemerültek a képbe, a fiú egyszer csak ezt mondta, túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen. Mire MacDonald pofaszakállas arcán elterült egy hatalmas mosoly, és gurgulázva a következőt mondta, éppen ellenkezőleg, édes fiam, olyan szép, hogy igaznak kell lennie. A mai képünkkel elérkeztünk a bibliai történetnek a boldog beteljesedéséhez. Stílszerű, hogy az új Jeruzsálemről beszéljünk ezen a vasárnapon, erről a reményteli képről. De hogy fogunk róla beszélni, azt nem tudom. Ugyanis egy nagyon furcsa dolog történt velem. Meglátogattam, elzarándokoltam néhány biblia tudóshoz, persze könyveken keresztül, egy kettő, három, négy, és így folytattam tovább. És arra furcsa megállapításra jutottam, hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek ugyanazt olvassák, de teljesen más következtetésre jutnak a képpel kapcsolatban. Az egyik ezt mondja, a másik amaszt, szerinte ezt jelenti, szerinte amaszt, és aztán gondoltam, hogy megnézem, hogy Calvin János mit írt, és hát ő pedig semmit. Mert amikor nagy bölcsen, és ő nem volt az az ijedős fajta, elolvasta a Jelenések könyvét, mindegyik könyvhöz írt kommentárt, de azt mondta, ehhez bizony én nem fogok. És az a gyanúm, hogy noha nagyon sok összetett szimbólum, nagyon sok szimbólum tevődik össze ebben a nagy, hatalmas, grandiózus látomásban, aminek bizonyára értelme is van, az az érzésem, hogy nem csak az értelemre kíván hatni ez a kép, ez a látomás, hanem legalább annyira hatással kíván lenni az érzésekre is. A reményre, a reménységünkre, ami ott lakozik a szívünk belsejében, ami bele van vésve, bele van vájva, a tüdőnk alatt valahol, ott legmélyen. Van-e az emberi reménységnél vajon mélyebb érzelem? Ugye a mesék évszázadok óta a boldog, végkifejlett reménységét adják tovább. Jancsi és Juliska, a két ártalmatlan gyerek, valahogy azért mégiscsak abban reménykedik, hogy le fogják tudni győzni a gonosz boszorkát, aztán majd valahogy hazatalálnak. A lovag reménykedik, hogy le fogja tudni győzni túlerővel szemben a sárkányt, és kiszabadítja szíve választottját. De választhatnánk akármelyik mesét. Péntekenként vagy szombatonként kialakult nálunk az a családi szokás, hogy leülünk és közösen mesét nézünk. És mindegyik ugyanarra a kaptafára megy, hogy a jónak van oka reménykedni. És végül boldog vége lesz. És a gyermekeink még elég fiatalok ahhoz, hogy ezt a hollywoodi happy endet ne kezdjék még ki, majd biztos annak is eljön az ideje. De nem csak a mesékben, hanem a valóságban is ott lakozik bennünk ez a rendíthetetlen, minden észérvnek ellentmondó mély reménység. Gondoljunk arra az édesanyára, aki a háborús zónában, miközben ropognak a fegyverek, magához öleli kisgyermekét, megsimogatja a kis buksiját, és azt mondja neki halkan dúdolva, ne félj kicsim, minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Még akkor is, amikor a robbanások egyre közelebbről hangzanak fel. Miből táplálkozik ez a reménység? Honnan jön ez? Nevelésből, szülői mintákból, a kultúránkból, életösztönből, vagy az Isten írta a szívünkbe? Nem tudom egészen biztosan. De azt igen, hogy erre a reménységre nagyon nagy szükségünk van. Legalább annyira, mint az éjszaka dokkoló hajóknak, a világító toronynak a fényére, hogy betaláljanak a kikötőbe. János apostol idején, akihez kötjük ezt a látomást, amit az előbb felolvastunk a Szentírásból, már az ő idejében is építettek olyan hatalmas világító tornyokat, amelyeken óriási mágiákat raktak, hogy azoknak a fényénél tájékozódjanak a hajósok a tengeren, este is. És mi is hányattatunk életünk tengerén, szírtek veszedelmek között, hajótörés fenyeget minket, vagy valami más, és ott van bennünk az a vágy, de jó lenne megérkezni. Minden rendben lesz. Meg fogunk érkezni a kikötőbe. És tudjátok, van egy őrtorony, ahol még vetítik ezt a fényt, amihez igazodva biztonságosan meg tudunk érkezni a kikötőbe. Életünkre alkalmazva ez azt jelenti, hogy az Isten ígéretei, vagy látomásai, azok az őrfények, amelyek a szirteken átsegítik a hajódat, az életedet, hogy megérkezhess az Isten békességébe. Ez a bibliai rész az, amit az előbb felolvastam, az Istentől egy ilyen jövő ígéret, egy ilyen látomás, egy ilyen fénynyaláb, és az az Isten ajánlata ma nekünk, hogy ehhez igazítsuk az életünket. Ez a látomás, ami egy fényárban úszó városról szól, egy nagyon különleges látomás az Isten népe számára. Megmutatja, hogy rávilágít. Megmutatja és rávilágít arra, hogy merre felé halad annak az élete, aki Krisztust követi. És ez a bibliai látomás sokak számára is már inspirációt jelentett. Nagyon sok embernek megragadta a képzelő erejét, zenészekét, költőjékét, írókét, festőkét, de egy üstfoltozójét is. John Bunyannak hívják, aki a 18. században élt, ha jól emlékszem, és 12 évet volt bebörtönözve a hitért. És abban a 12 évben álmodott, látomása volt. Talán majd az utolsó napon megtudjuk, ami sok szempontból az első lesz, és majd elmondja. De amit látott, azt megírta. Leírta egy könyvben, aminek a címe az, hogy a zarándok útja. És ebben a könyvben a keresztény életet egy nagy zarándoklathoz hasonlítja, amiben az ember keresztény a főszereplője, a romlás városától a mennyei városig tart. És ennek a zarándoknak az utolsó állomása egy folyó, amin át kell kelnie, és amikor át kell ez a zarándok ezen a folyón, akkor a túloldalon a mennyei város fogadja őt. Szeretnék felolvasni ebből nektek egy részletet, hogy hogyan látta ő ezt a mennyei várost. Végre elérkeztek a zarándokok a kapuhoz, mely felett aranybetűkkel ezek a szavak voltak írva. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapuhoz a városba. Aztán láttam álmomban, hogy mindkét férfi, keresztény és reményteljes, bement a kapun. És íme, mihelyt beléptek, megdicsőültek, és aranyként fénylő ruhába öltöztették őket. Azután mások jöttek hozzájuk, hárfákkal és győzelmi koszorúkkal, és nekik adták azokat. A hárfákkal dicséretet zengeni, a győzelmi koszorúkat pedig a jutalom jeleként. Hallottam azután álmomban, hogy a város minden harangja újra megszólalt az öröm nyilvánítására. És felcsendült hozzájuk a hívó szózat, menj be a te uradnak örömébe. Azt is hallottam, hogy erre a férfiak is rázendítettek hangos szóval a dicséretre. A királyi székben ülőnek és a báránynak áldás, tisztesség és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. Már most, miközben a kapuk tárva voltak, hogy a férfiak bemehessenek, utánuk néztem, és láttam, hogy a város fényözönben úszik. Az utcák is színaranyjal vannak pakolva, és sokan sétálnak fejükön győzelmi koszorúval, kezükben pálmákkal és aranyhárfákkal, dicséreteket énekelve. Szárnyas angyalokat is láttam közöttük, akik egymásnak felelgetve szüntelen azt mondják, szent, szent, szent az Úr. És aztán így fejezi be. A látottak után már csak azt kívántam, hogy bárcsak már én is belül lehetnék. Tudjátok, ezek a képek, ezek a színek, ezek a hangok, ezek a mondatok a Jelenések könyvének látomásából valók, amik a beteljesült reménységünkről szólnak. Arról, hogy megérkeztünk. Oda, ahol az ige szerint már nincs többé szomorúság. Már nincs többé fájdalom. Már nincs többé betegség. Már nincs többé könny, már nincs többé sötétség, már nincs többé árnyék, már nincs többé félelem, már nincs többé halál, csak öröm és békesség és ünneplés. Ugyanezt az állapotot ragadja meg egy másik keresztény szerző, a Király visszatér című könyvében. De most nem a képek, hanem az érzések felől. Hát minden szomorúságról kiderül, hogy nem igaz. Mi lett a világgal? Kérdezte Csavardi Samu. A nagy sötétség eloszlott, mondta Gandalf, és elnevette magát. Hangja olyan volt, mint a muzsika, vagy mint a vízcsobogás csontszáraz földön. És Samunak, ahogy hallgatta, az jutott eszébe, hogy maga sem tudja, mióta nem hallott már nevetést, messze hangzó tiszta vidámságot. Úgy érte a fülét, mint minden öröm visszhangja, mint amit valaha megismert. De mégis elerett a könnye. Aztán, ahogy elvonul a könnyű eső is a tavaszi szél szárnyán, s annál tisztábban süt ki a nap, elálltak a könnyei, fölcsattant a nevetése, és kacagva szökkent ki az ágyból. Hogy érzem magam? Kiáltotta. No hát, nem tudom, mit mondjak. Érzem, mondta, és karját az ég felé tárta, érzem a tavaszt a tél után, és érzem a napot a leveleken, és érzek minden hárfát, harsonát és éneket, amit valaha hallottam. Nekünk, akik a fájdalom, a széthulló családok, az anyagi gondok, a félelem, a megválaszolatlan kérdések és a gyász hullámaival küzdünk nap mint nap. Ezek a képek egy olyan világ iránti sóvárgást hívnak elő bennünk, amiről a Biblia azt mondja, hogy létezik. És ennek a valóságáért és bizonságáért és ígéretéért Jézus Krisztus a vérét és életét adta. És ez a világ sokkal biztonságosabb, mint a mostani. Ezt jelentik a nagy és erős falak. Ez a világ maradandóbb. Ezt jelentik az aranyutcák, mert az arany nem rozsdásodik meg. Azon nem fog az időnek a foga. Ott nincsen elmúlás. Azt nem kell megújítani, mert az mindig új marad. Az a világ örömteli. A hangszereket azért említik, ebben a látomásban is, mert sok ember számára a zene képzi a jelen életben azt, ami a legjobban kifejezi az elragadtatást és a végtelen örömet. Azt hiszem Beethoven volt az, aki azt mondta, hogy a zene az egyetlen anyagtalan bejárat egy olyan világba, amely magasabb a tudásnál. Ő is megsejtett valamit ebből a túlvilágból. De ez a világ még ennél is több. Mert nem tudja megrontani a bűn, nem tudja megrontani az árulás, vagy a betegség, vagy a halál, mert ezeket Isten eltörölte. Az az Isten, aki középen van, aki mindenki számára elérhető, aki mindenki arcáról letörli a könnyet, akit színről színre fogunk látni, és akinél lesz lehetőségünk arra, hogy a hitben elhunyt szeretteinkkel újra találkozzunk az idők végezetéig és azon túl. Tudjátok, ha nem hinnénk ebben, ha nem hihetnénk ebben, akkor Pál apostolnak igaza lenne, hogy akkor mi keresztények minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De nincs így. A mi szenvedésünk a Jelenések könyve szerint időhöz van kötve, korlátja van, egyszer véget fog térni, és ott leszünk, és ott ünnepelünk majd a bárányjal, a megdicsőült királlyal. Ezért ez a kép annyira erős, és azért van, hogy bátorítsunk bátorítson titeket, bátorítson minket, hogy nincs már messze a kikötő. Tartsatok ki. Már nincs messze. Közel van. Erre emlékeztet átvitt értelemben az úrvacsora is. A bárány mennyegzőjével, az ünnepi lakodalommal zárul ez a grandiózus látomás, amikor Isten és a megváltott serege egy asztalnál ülnek, és ünnepelnek, és megülik a győzelmi lakomát, amely Krisztus kereszthalála és feltámadása által vált lehetségessé, és amit ő tart össze. Amikor magunkhoz vesszük a kenyeret, és magunkhoz vesszük a bort, ne csak hátrafele tekintsünk, hogy mit vitt értünk véghez Jézus a kereszten, hanem azt is, hogy milyen győzelmes jövőbe visz minket tovább. Boldog ember az, aki ezt elhiszi, és ebben a várakozásban éli az örömét. És ez kell a Szentléleknek a megvilágosító ereje. Úgyhogy, hogy te már úgy vagy itt, hogy már átadtad az életedet Krisztusnak, akkor erősödj meg abban, hogy jó irányba haladsz. Minden rendben van. Minden rendben lesz. De hogyha még nem, ha még nem szálltál fel, gyere, csatlakozz. Ez az egyetlen fény, amely vezet minket ebben a sötét éjszakában, és ami megérkeztet minket abba a hazába, amit Jézus elment nekünk készíteni. Így legyen. Amen.
Imádkozzunk.
Urunk, lehajtjuk előtted a mi fejünket, hogy jöttünk eléd, hogy bűneink miatt nem merünk a te színed elé menni. A mi életünket meghatározza az üresség, a hiány, a mulandóság, betegség, szomorúság, könnyű fájdalom és félelem. Mégis vágyakozunk szívünk belsejébe, ott legbelül be van írva egy jobb világ. És köszönjük azt, hogy te nem csak a népedről beszélsz, nem csak képeket mutatsz nekünk arról, hogy milyen vagy, hanem hogy te beszélsz a népeddel, hogy megszólítasz bennünket, mint gyülekezetet, és megszólítasz bennünket egyen-egyenként. Köszönjük azt, hogy amikor járunk, akkor nem teljes sötétségben kell lennünk, hanem van világító torony, amelyik bevezet a kikötőbe. Sőt, talán nem is egy ilyen bizonytalan világító torony, amelyik a rejtett zátonyokat nem mutatja meg, hogy talán megfeneklünk, talán kikötőbe jutunk, hanem olyan a te igéd, olyan a te szavad, mint egy GPS, amivel meg lehet határozni az utat, meg lehet tervezni, meg lehet ismerni azt, hogy mi a te terved a mi életünkre nézve. Köszönjük azt, hogy nem azért helyezted elénk ezt a képet a mennyei Jeruzsálemről, mert szép, mert egy ilyen szép tapétát szeretnénk a nappalinkba kirakni, és gyönyörködik benne a szívünk, hanem azért helyezted János szeme elé ezt a látomást, ahol az angyal végigvezeti, mert ide vársz bennünket. Mert te szereted a te népedet, és feltétlenül vársz bennünket. Köszönjük azt, hogy győzött az oroszlán, győzött a megöletett bárány. Köszönjük azt, Jézus, hogy te nem csak egy fényt gyújtasz, hanem nyújtod a kezed, és ide jössz értünk. Megszólítasz, és hogyha mi adjuk a mi kezünket, akkor kézen fogva vezetsz bennünket a te atyád országába. Köszönjük azt, hogy az a legszebb remény, ami benne van, bele van írva a mi szívünkbe, a mi elménkbe, az az, ami be fog teljesülni. Köszönjük azt, hogy a te mennyei városodat nem a lenti dolgok reparálásával, hanem onnan fentről eresztetted le. És köszönjük azt, hogy a te dicsőséged világítja be éjjel és nappal, vagyis, hogy éjjel nincs is. Köszönjük azt, hogy ott majd nem lesz szükség templomra, mert színről színre látunk téged és a bárány világosságát. Köszönjük azt, hogy mindemellett itt a sok kínban és szenvedésben, háborúban, félelemben és nélkülözésben itt vagy velünk. Te vagy a beteg ágyak mellett, te vagy a gyászolók mellett, te vagy azok mellett, akik a te dicsőséged hiányában vannak, mert a te kegyelmed végtelen. És köszönjük, Úr Jézus, hogy így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.